Egy könyvtárnak nem lehet nemet mondani. Egy könyvtár, ez egy olyan szeretetteljes és kedves hely. Örülök, hogy itt vagyok. Arany János lefordította a Szent Ivánéi álmot, és nagyon sok játékos dolgot csinált benne. Ő, akiről azt szoktuk gondolni, hogy komoly, talán kicsit szomorkás ember volt, szemben barátjával, Petőfi Sándorral, aki mint egy csikó ugrándozott körbe a világba. De hát az előbbi levélben is hallottuk, hogy hát azért megvolt neki a humora, és ami minden humor alapja, az öniróniája, hogy saját magán is tudjon nevetni. Kiosztottunk egy egylapos kiosztmányt, remélem, hogy ez mindenkinek megvan, ha nem, akkor kérem integessen kétségbe esetten, és talán a kollégák még tudnak valakinek adni. Itt legelől például éppen az igazgató úrnak nem jutott példány, ahogy az lenni szokott. Köszönöm szépen ezt azért, hogy a példamondatokat hát ne kelljen csak úgy mondogatnom, hanem lássák is maguk előtt. Azt a címet adtam, hogy Mesterek és metrumok. A mesterek a Szent Iváni álomban ugye egy betét vonalat képviselnek. Szokatlanul ügyes, oda a direktornak, igen, köszönjük szépen. Szokatlanul ügyes Arany részéről, ahogy ezt megoldja, hát ezt fogom megvizsgálni. De előbb elmondom, hogy szokatlanul ugye Shakespeare részéről is. Az ő darabjaiban mindig vannak komikus szereplők, még a tragédiákban is. Gondolják meg, hogy a Hamletben például a sírások jönnek be az utolsó előtti jelenetben, tehát a nagy tragikus végkifejlet előtt bejönnek a sáros csizmájukban, és koponyákkal dobálódznak, meg malacságokat beszélnek. Ez az ő, hogy mondjam, állandó trükkje volt Shakespearenek, szemben például a francia klasszikusokkal, Corneille és Racine, hát gondolom a zsebkendőjüket tartották az orruk elé, mikor Shakespeare-t meglátták, hogy hát hogy lehet ilyesmit csinálni, hogy így hullámvasutazni az emelkedett, magasztos és az alacsony, olcsó, sőt alpári stílus között. Ám de Shakespeare ilyen volt, úgy tűnik, hogy jól kalkulált, mert 400 év után is, hát gyakrabban mennek a darabjai, mint Corneille és Racine tragédiái. Ez sajnos ez az igazság. Nos, ebben a darabban minden más darabnál jobban sikerült Shakespeare-nél, hogy mondjam, megindokolni a komikusok jelenlétét, mert olyan ügyesen szövi őket össze a fő cselekménnyel, ugye a tündérvilággal, meg az aténi világgal, az egyik mesterember a tündérkirálynő szeretője lesz, a többiek előadják a darabjukat éppen a herceg előtt, tehát, hogy így mondjam, nem betét számuk igazából ők, hanem hát rendesen működnek. Nos, nézzük meg, az egyik, hát hogy mondjam, humor forrása a mesterembereknek, hogy nagyon igyekeznek, és mindig valahogy mellélőnek. Nyelvi humor ez, amiről én itt beszélek. Nézzék meg az egyes pontot az én kiosztmányomon. Emlegetnek egy híres szerelmes párt, Leander és Héro. Ezek a görög mitológiában szerepelnek, Leander a fiú, Héro a lány, és hát azt lehet tudni róluk, hogy a Boszporusz tenger szoros két partján éltek, és az ifjú Leander annyira szerette Hérót, hogy minden áldott éjszaka átúszott hozzá a Boszporuszon. Megnéztem, 2,5 kilométer, tehát nem lehetetlen, hát nem is tudom, mint mondjuk Szántódról Tihanyba, tehát ez azért elképzelhető. És ott hát szerelmesen együtt voltak, és hajnalban visszaúszott. Míg nem egy éjszaka, a nagy vihar volt a tengeren, és odaveszett. Híres szerelmes már tehát, és a mesteremberek egy kis darabot adnak elő, melyet egyikük írt, angolul Quince, aranynál Vackor nevű mesterember, hát ő a rendezője és a szerzője a kis darabnak, és ő beleírta, hogy hát én úgy szeretlek téged, mint Héro, és mint Héro Leandert, Leander Hérót. Ezt azonban hát szegény mesteremberek nem tudják rendesen megtanulni, és ehelyett más, kicsit hasonló neveket mondanak, ott van Limander és Helena. Ezt mondják. Most ez akkoriban nagyon mulatságos lehetett, mert mindenki jól ismerte ezeket a történeteket. Vagyis hát nem is tudom, olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy Jókai Géza és Gárdonyi Mór a nagy magyar írók. Hú, a mindenit azt mondja az ember, itt valamit nagyon nem stimmel. Arany ezt megtartotta az ő világában is, hát azért ugye klasszikus műveltsége volt, meg akik színházba jártak, azért talán jobban ismerték ezt, hát muszáj volt akkor ezt megtartani. A következő már egy kicsit nehezebb. Ott van Cefalus és Prokris, és odaírtam szögletes zárójelbe, hogy az ő idejükben ezt hogy mondták. Azért írtam SZH-val, hogy biztosak legyünk benne, hogy S-sel mondták, tehát Cefalus és Prokris. És hát ezt elrontják. Na, ez egy másik híres szerelmes pár volt. Az egyik a férfi Cefalus, vagy hát ma tudományosabb görögséggel Kefalosz. Egy vadász volt, aki addig járta az erdőt, míg beleszeretett a Aurora, a hajnal istennője, és marasztalni akarta, hogy legyen örökre az övé, ám de Kefalosz annyira szerette feleségét Prokriszt, hogy nemet mondott. Hát ez egy szokatlan dolog volt, tehát a házastársi hűség egyik gyönyörű jelképe. Hát itt már arany azt írja, hogy Cefalus és Prokrus, amit hát ma már nehezen látunk igazán mulatságosnak, azt akkor viccesnek érezték, hogy a nő nevéhez us végződést tapaszt, hiszen az jellegzetesen hímnemű végződés. Ez tehát valamennyire humorforrás lehetett. Azt akarom minden esetre mondani, hogy a mesteremberek sznobok. Sznobok, akik igyekeznek egy kicsit, régen úgy mondták ezt, hogy a feltörekvő polgárság. Talán van itt még olyan, aki ezt tanulta, és ez igaz egyébként, ők valóban a feltörekvő polgárság, ők aténi mesteremberek, tudnak írni, olvasni, ez egy nagy dolog azért akkoriban, 1590-ben vagyunk, és igyekeznek finomak lenni, hallottak valamilyen idegen szavakat, azokat próbálják mondani. Ám de, mit csinál a mi aranyunk a kettes betétben? Nézzük csak meg. Az eredeti a következőképpen szól. Bottom, úgy hívják ugye az egyik mesterembert, tehát a legvagányabbat, aki aztán a tündér királynő szeretője lesz. Ez angolul szó szerint a mai angolban egyértelműen azt jelenti, hogy fenék. Ám de még mindig úgy is fenék, hogy hát a kofernak a feneke, tehát magyarul is használjuk ezt a lábos feneke, nem kell mindjárt rosszra gondolni, igen. De völgyet is jelent angolul, bottom végül is érthető, és az angolban ilyen családnév létezik. Van Mr. Hill, ami dombot jelent, és Mr. Bottom, ami völgyet jelent, mintha dombi és völgyi lenne. Olyan családnév is van mind a mai napig, hogy cold bottom, ami nagyon mulatságosan hangzik, mert hideg fenéknek érzi az ember, és hát ismerünk embereket, akiknek hideg a feneke, de itt nem erről van szó, a cold bottom olyan, mintha magyarul hűvös völgyinek hívnának valaki. Shakespeare tehát olyan neveket talál, amik ugyan furcsák egy kicsit, de léteznek. Magyarul is van ilyen, ismertem valakit, akit például úgy hívtak, hogy Konyha Melinda. Hát nagyon különös volt, de hát mit csináljunk, ha egyszer ez a neve, ez a neve. A mesteremberek tehát ezáltal beleillenek, még ha egy kicsit hát furcsán is, a városi életbe. Arany azonban nem ezt csinálja. A következőképpen gondolkodik. Azt mondja, ez a darab részben Athénban játszódik, részben a tündérvilágban. Rendben van, az mindenütt van. Majd egyszer csak bejönnek Nick Bottom, Peter Quince és az egész társaság, és hát bődületesen, nyilvánvalóan londoni mesteremberek. Vagyis, mondja Arany, a Shakespeare közönség úgy gondolta, hogy ezek a mieink. Itthon vagyunk. Hát azt mondja Arany, ha a mieink, akkor egy jó fordító a mieinket a mieinkkel fordítja, akkor ezek legyenek magyarok. Igen ám, de itt volt a következő probléma. Ilyen magyar polgárság, kispolgárság alig-alig létezett. Meg ő se élt nagyvárosba, nem ismerte közelről. Ami polgárság volt az ő Magyarországán, létezett, de az vagy német volt, vagy zsidó. Ez a két réteg vitte ugye a mesterségeket, hát még most is tudjuk, hogy ilyen szavak, mint zollstock, és így tovább, ezek abból az időből vannak, amikor hát németül folyt a jóféle munka. Ugye a Strang, meg a Wasserleitung, és ezeket ismerjük. Ő azonban nem akarta ezt csinálni, mondván, hát ha egyszer magyarra fordít, akkor magyarra fordít, hol talál ilyeneket? Falun. Úgy érezte tehát, hogy neki egy paraszti millióbe kell áttenni azt, ami az eredetiben városi, ha szabad idegen szavakat használom, egy urbánus helyett egy rurális szituációt talált ki. Egy városias helyett egy falusiast. Nézzük meg ennek egy példáját a hármas betétben. Azt mondja Quince. Mikor arról van szó, azért elmondom, hogy eltűnt ugye Zuboly, a stram férfi, hát tudjuk, hogy hol van, a tündérkirálynő ágyában entereg, és a többi mesterek várják, hogy hát akkor most hogy tartsuk meg a kis előadásunkat, ha a főszereplő, a hős Pirámusz, az hiányzik. És azt mondják, hogy hát milyen kár, meg milyen szép ember volt, stram fiú, and he is a very paramour for a sweet voice, mondja. Most ez egy csúnya nyelvotlás angolul, azt akarta mondani, hogy paragon, majd az mindjárt kiderül, ami példakép, mintakép, tehát az édes hangnak, a szép orgánumnak, hát ő egy mintaképe. Ehelyett véletlenül azt mondja, hogy paramour, ami a franciából jön egyébként par amour, vagyis, hogy valaki egy férfit csak szerelemből tart, nem a férje, hanem neki az a par amourja, tehát aki csak úgy szerelemből van neki, tehát sejem fiú, szerető, ilyesmi. Most ez azért olyan mulatságos, egyrészt mulatságos, mert eltéveszti a szót, és más mond, mint amit akar, de kétszeresen mulatságos, mert mi tudjuk, hogy hol van, és mi tudjuk, hogy pontosan ezt csinálja, vagy csinálta még 8 perccel ezelőtt az előző jelenetben. Mire azt mondja egy másik mesterember, you must say paragon, azt kell mondanod, hogy mintakép. Majd így folytatja, a paramour is, God bless us, a thing of naught. Tehát a szerető, Isten áldjon meg minket, az egy semmi. Ugye oda is írtam a nyersfordítást, felolvasom. Édes hangjára nézve valóságos szerető vagy sejemfiú. Mire a másik? Úgy kell mondani, kiválóság. A szerető vagy sejemfiú, Isten megáldjon minket, egy semmire kellő, egy súlytalan dolog. De mit ír a mi aranyunk? Azt írja arany, kellemes hangra nézve pedig valóságos musta. Uha. Azt mondja erre a másik. Akarnád mondani mustra, hiszen a musta, Isten akárhová tegye, csizmadi a jószág. Hát bizony meg kellett néznem a lexikonban, meg hát a komolyabb kiadások ma már ezt meglábjegyzetelik, azt mondja musta, kurtanyelű vasbunkó, mellyel a bőrt egyengetik, simogatják. Mustra, díszpéldány, kiállítási tárgy. Ezt talán még mi is ismerjük. Mustrára tették a nem tudom micsodát. Hát egy latin eredeti szó, ugye mostra, olaszul ma is a kiállításnak a neve. Hát azt csinálta, hogy azt a világot, ami az eredetiben megjelenik, hogy egy ilyen idegen szót, mint paragon, rosszul értenek, és helyette azt mondják, hogy paramour, ami a sznopságba tartozik. Ahelyett ő egy mindennapi, hétköznapi tárgyat, ezt a musta nevű tárgyat hozta be, remélve, talán joggal, hogy az ő közönsége még fogja ismerni ezt az eszközt. Az egyébként nagyon játékos és mulatságos, hogy ő kurtanyelű vasbunkónak titulálja a hát éppen szerelmeskedésben tevékenykedő fiatalembert, de hát csak azt akarom mondani, hogy látják, mennyire áttette, ezt szokták úgy nevezni, morogva a színházi emberek, hogy te fordító, belerendeztél a darabba. Mert hát a szituációt annyira megváltoztatta. Szinte megköti a kezét a rendezőnek és a színészeknek, hiszen akik ilyeneket mondanak, azok nem olyanok, mint akik olyanokat mondanak. Még feltűnőbb, ugorjunk vissza a kettes példára, ami ott történik. Amikor először próbálnak a mesteremberek az erdőben egy bokorban, akkor bejön Bottom, vagyis Zuboly, és szavalja azt, amit otthon megtanult, de sajnos rosszul, azt mondja Thisbe, itt egy pillanatra megállnék, ugye az igazi görög név ez, az Tisbe, és E betű van a végén. De hát az angolban ez persze tényleg úgy ejtjük, hogy Thisbe, és ő fonetikusan írja le Shakespeare, hogy ezzel mutatja, hogy ennek az embernek a hangzás ismerős, de nem nagyon tudja, hogy ez micsoda igazából. Tehát úgy adja a szájába, ezzel próbálja jelezni, hogy ő a görög eredetit nem nagyon ismeri. Mint hogyha mondjuk azt, hogy valaki Cézár darabban játszik, és nem tudja, hogy a Caesar-nak kell írni, hanem csak Cézár, mint ahogy a kutyáját szokta az ember nevezni. Jó. Thisbe, ez azonban egy belső poén marad, mert a közönség persze nem látja. Thisbe, the flowers of odious savors sweet. Hát kérem szépen, odious, odaírtam, gyűlöletes. Hát ezt véletlenül mondja, ahelyett, hogy odors, illatok, szagok, vagy odorous, illatos, szagos. Hát azt a szót nem ismerte. Odious azt talán ismerte, gyűlöletes, és hát végül is eltéveszti. Olyan, mintha én azt mondanám, hogy most mennem kell, engedjék meg, hogy exhumáljam magam. Ugye? Vagy a régebbi nyelven ott kolon, ugye a kölni vizet hívták úgy, eau de Cologne, ugye kölni víz, és azt mondom, hogy hát szórjál magadra egy kis oktogont például. Ezek mind a mai napig állandó kabaré poénok, tehát a mellé lővés a magát műveltebbnek kiadó emberek részéről. Jó, erre kijavítja persze a Quinns, a darab rendezője és szerzője gyöngyöző halántékkal, hogy mit csinálnak az ő gyönyörű darabjával, és beleszól, hogy odors, odors, azt mondja, ja igen, akkor odors, savors, sweet. Mit csinál arany? Azt mondja, mint a virágok háj illata, Tisbe. Közben Vackor kiabál, báj, báj. Jó, kiavítja, mint a virágok báj illatja, Tisbe. Hát ki az, akinek a háj egy incsiklandozó, kellemes étel? Persze, hát a régiségben ez így, gondoljunk a hájas tésztára. Egyáltalán a zsiradék az egy étvágygerjesztő dolog volt. Hát sovány koszt, az kellemetlen volt, jó zsíros falatok, még ma is szoktuk mondani, már átvitt értelemben, de hát ez nem véletlenül van így, mert hát azt szeret, tápláló, ugye nagy energiabevitelt jelent, ne felejtsék el, fűtés nem volt, állandóan mozogni kellett, tehát rettetes sok energia kellett, tehát zsír, cukor, ugye ezt kellett állandóan bevinni a gyerekeknek, meg pláne. Ő tehát azt gondolja, hogy akkor abban a világban, hát ő egy számára kellemes dolgot mond, hát hogy olyan vagy, drágám, nekem, mint a háj illatú virágok, bár sajnos nincsenek ilyenek, de ha volnának, akkor én nagyon szeretném ezt. És erre ő kijavítja arra, hogy báj illatot is be. Vagyis átteszi az egészet egy magyar falusi világba, és a neveket is ehhez igazítja. Vagyis nem Alja Miklós van, mondjuk, amit el tudnám ki, két elipszilonnal mondjuk, és azt mondanám magát, tényleg így hívják, hát elég furcsa, kérem, így hívják, jó. Hanem azt mondja, hogy Zuboly. Ugye, hát most ilyen név nincsen, ő utána nézett, a bottom az a szövőszéknek a legalját jelenti, mert ugye hát alj, fenék, egy nagy henger, amire föltekeredik az, amit megszőtt az ember, szépen veszi föl magára a megszőtt kézkelmét, hát akkor legyen valóban ennek a magyar megfelelője Zuboly. Aztán ott van a Quinns. Hát ezt nem lehet fölróni neki. A mai angolban a Quinns az csak annyit jelent, hogy birsalma. És amiből ő dolgozott, német kiadást is használt, utána nézett rendesen, lábjegyzetes, nem tudta senki, amit ma már tudunk, mert azóta előbányáztak a könyvtárosok, mindenféle korabeli növénytani kiadványokat, kiderült, hogy nem erről van szó, hanem ez egy egészen másik szó, az ácsmesterségből származik, és olyasmit jelent, mint magyarul ék. Ugye az egy fontos része az ácsmesterségnek, az ék, azzal lehet megemelni valamit, ha beverem az éket. És hát ő ácsmester, tehát nem véletlenül hívják őt Peter Quinnsnek, olyan, mintha, hát nem tudom, egy Szabót Ollódénesnek hívnánk. Ezt az arany nem tudta, és gondolta, hogy birsalma. De hát jó, a birsalma azért nem egy olyan általánosan ismert növény, itt azért már megjelenik az ő játékos fantáziája, megmondom őszintén, teljesen indokolatlanul, de azon belül szellemesen elnevezte vackornak, ami hát egy olcsó körteféleség, meg egy kicsit jelzi, hogy azért ő elég vacak drámaíró, de ez nincs az eredetiben, ezt szeretném mondani. Aztán egy másik szereplőt Orrondinak hívnak, egy másik szereplőt Gyalúnak, és így tovább. Ezek, hölgyeim és uraim, középkori jobbágy neveknek hangzanak. Tehát amit ő itt elképzel, az az, hogy a jobbágyok, a parasztok az uraság lakodalmára megpróbálnak egy kis darabot összeállítani. És nem pedig a városi mesteremberek, mint az eredetiben, akik tudnak írni, olvasni, és akik be vannak iratkozva a Szabó Ervin könyvtárba, mert onnan vették ki a híres Mítoszok című ilyen olcsó ponyva kiadványt, amiből, ez valóban létezett, amiből kiolvasták Piramus és Tiszbe tragikus történetét, tudják, hát végül ugye mindketten meghalnak, és elhatározzák, hogy ők ezt előadják. Ez akkoriban közismert volt ez a történet, tehát már maga az a tény, amikor bejön Vackor és elmondja, hogy fiúk, itt most a Piramus és Tiszbét fogjuk előadni, már röhögés söpört végig a Globe színházon, olyan, mintha nem is tudom, azt mondanánk, hogy a Rómeó és Júliát fogjuk előadni, de valami nagyon ismert tragédiát. Jó, de ez nem minden. Egy pillanatra nézzük meg a négyes betétet. Shakespearenek ez a darabja, mint minden darabja, alapvetően jambusban van. Titá, 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 titá. Így megy. Öt darab ilyen jambus van, mindegyik egy kettő szótagos titá, úgyhogy 10 szótag jön ki, még a végén lehet egy 11. gyenge szótag, ezt nővégnek hívja a hagyományos metrika, mindegy is. Nézzünk meg egy példát, arany nagyon szépen tartja, hiszen ezt magyarul is lehet csinálni. Ott van a mondat angolul, azt mondja a kislány a fiúnak, hogy most én engem te ne faggassál tovább, én megyek. I will not stay thy questions, let me go. Kiskandálom, hogy még feltűnőbb legyen mögötte a ritmus. I will not stay, thy questions let me go. Ugye, persze nem így mondja a színész, de igenis azért ez a mögötte ott lüktet. Arany nagyon pontosan adja, nézzék meg, ennél jobban nem is lehet. Én nem vitázok itt tovább, eresz. Én nem vitázok itt tovább, eresz. Szépen pontosan tartja a jambust. A jambusnak a sajátsága, hogy hangsúlytalan szótaggal kezdődik. Titá. Vagyis a zenében úgy hívják auftakt, ha ismeri valaki. Hát most hirtelen mondjuk csak a szovjet himnusz jut eszembe, ami egy közismert mű, és nagyon feltűnően auftakttal kezdődik. Szajúz nyérusin, ugye? Tadá! Ez az igazi auftakt. Ez a magyar hagyománytól idegen. A magyarban ugyanis a hangsúlyos kezdet a normális. Táti-táti, táti-táti, ez a magyar hagyomány. A jambus későn jön be Magyarországra, a 18. század végén a nagynyugati nyitással. Kazinci, Besenyei, Csokonai és már Vörösmarty szépen honosítják, és egyre több dolog jelenik meg, így mondjuk a gondolatok a könyvtárban, az már teljesen rendes jambusban van. Sok költemény aranytól is ilyen. Tehát mire... Bocsánat. Mire ő odaért, hogy a Szent Ivánai álmot fordítsa 1864-ben, már egy jó 60-80 éves jambus, hát hogy mondjam, masszázs érte a magyar vers fogyasztó és színház látogató közönség fejét. Itt van a négyes betétben, valóban a prológ, az a darab vége felé, mikor végre már összeházasodtak a nemes urak és hölgyek és mindenki, akkor hát megengedik, hogy a bumfordi mesteremberek előadják darabjukat, és hát akkor színre lép nagy zavarban ez a bizonyos vackor, és elkezdi mondani. Ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk. Ne véld, Uram, hogy jöttünk sérteni, csak kimutatni, jó akaratunk, ezen végcéllal fogjuk kezdeni. Most ez más ebben, most nem megyek bele, hogy olyan ravaszulva megírva az angol is, meg az arany is, hogyha rossz helyen áll meg, akkor más jelent a mondat. Tudják, mint a királynőt megölni, nem kell, stb. Stb. De játékos dolog, hogy szegény, hát zavarában pont az ellenkezőjét mondja. Mint például az, hogy ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk. Ahelyett, hogy ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk, ne véld, Uram, hogy jöttünk sérteni semmi. De most én a versmértékről beszélek. Ha nem, ne véld, csak ki, ezen, ezek rendes jambusok, auftaktal kezdődnek, a második szótag mindig fontosabb, vagy nehezebb, vagy hangosabb, vagy hangsúlyosabb, vagy hosszabb, összefoglaló nével nehezebb, mint az első. Tehát megvalósul a titá benne. És valóban sok ilyen van, Vörösmarty szózat, hazád, és itt van. Jó. Még az is az ötös betétben, amit Pirámus, vagy Pirámus, ahogy ők mondták, szaval, ugye az előbb láttuk, amibe beleront, de most már nem rontja el, mint a virágok báillatja tisbe, szép tisbe, édes párád, olyat én. De ha ezt hallok, várj csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én. Roppant szellemes a rímelés egyébként, és hát betartja az eredetinek a keresztrímeit. Hozzá el kell mondanom, hogy a névelőt ők mindig erősítették. Az azt jelenti, hogy a névelő utáni másalangzót kétszer kellett mondani. A virágok. Megvan, tehát, mint a virágok bájillatja tisbe, szép tisbe, édes párád, olyat és olyat én is, ugye olyan, még ma is sokan mondják így, mintha két ellipszilonnal volna. Megvan szépen a jambikus ritmus. Jó, most egy pillanatra ezt így hagyjuk, és kitekintünk a verselésnek egy másik hagyománya felé, amelyik nem könnyű, hanem éppen, hogy nehéz szótaggal kezdődik, tehát nem didam, 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 hanem dam, didam, didam. Ezt troheusnak hívjuk az ilyen lábakat, amik hangsúlyjal kezdődnek, és hát a tudományos neve trochaikus verselés. A trochaikus verselés minden népnél régebbi, ősibb, mint a jambikus verselés. A jambus egy kései, finomkodó dolog már a régi görögöknél is. Homérosz például minden sorát hangsúlyjal kezdi, ménina eide tea, szépen rendesen a hexaméter, ugye mindig hangsúlyjal kezdődik, nincs auftakt soha. Így van ez a hagyományos magyar népköltészettel is. Csak hogy, nagyon furcsa, a magyarban a 15. század fordulóján megjelent a névelő. Hát a nyelv az mindig dolgozik, az megy a maga útján, dolgokat bevezet, más dolgokat kivezet, megjelent a névelő. És ezért van az, hogy a népdalok, amelynek zenéje makacsabb és konzervatívabb, mint a nyelv, ugye a népdal az egy ősibb, mint a régészetben, ott nincs mese, ott le lehet ásni, és az az, ami. Ilyen népdalok vannak, tessék figyelni, a csítári hegyek alatt, ugye milyen furcsa, hogy a hangsúlyos névelővel kezdődik. Miért kezdődik hangsúlyos névelővel? Nem lehetne elképzelni, hogy angolul a the szócskán legyen hangsúly, hogyha egyszer így kezdődik egy sor, vagy németül der, vagy akármi. Sőt, még olyan is van, hogy a névelőt nem tették bele elődeink, mert annyira bántotta a fülüket, figyelem, tavaszi szél vízet áraszt, holott ez magyarul már évszázadok óta úgy kéne, hogy legyen, hogy a tavaszi szél vizet áraszt. Úgy nem beszélünk magyarul, hogy tavaszi szél vizet áraszt, hanem a tavaszi szél. De ez ledobja magáról azért, hogy maradhasson a hangsúlyos kezdet. De ez a ritkább, egyébként nagyon természetes, hogy ilyenek vannak, hogy avargáné ablaka, és így tovább. Mint hogy az avar Gáné, az egy szó volna. Vagyis hurcoljuk magunkkal ezt a diszonanciát az egy fokkal ősibb zenénk, és a hát viszonylag új, úgy értem pár száz éves névelős nyelvünk között. A Szent Iváni álomban maga Shakespeare is használ trohaikus betéteket. Ezt nem szokta csinálni, ám de ő is tudja, hogy a tündérek azok nagyon ősiek. Azok nem finomkodó aténiak, és hát azért tessék Puck mesterkedéseire gondolni, azért az nem egy Biedermeier figura, azért az hát elég rondán viselkedik. Hogy mondjam, azért talán Freud tollára kívánkozik sok minden, amit ő csinál. És ezért, amikor Puck beszél, és néha, amikor a tündérkirály ő hozzászól, akkor troheusokat használnak. Hatos betét. Azt mondja Puck. Fairy king, attendant mark, I can hear the morning lark. Dam-di-dam-di-dam-di-dam, dam-di-dam-di-dam-di-dam. Skandálom. Fairy king, attendant mark, I can hear the morning lark. Ugye az utolsó troheus csonka, ez meg van engedve. Arany szép pontosan fordítja. Szellemek királya hald, hallom appa csirta dalt. Ugye beírtam a második P-t, ez önállam még szabály volt, tehát ez kellett. Hallom appa csirta dalt. Teljesen tökéletes. Ő is látta, hogy ez van. Ám de ettől jó aranyunk vérszemet kapott. És azt mondta, hogy hát ha van ilyen a darabban, és nekem vannak derék magyar parasztjaim, akik verset írnak, hát akkor milyen verset írnak az én derék magyar parasztjaim, akik nem az odorósz és ódiusz különbségét rontják el, és nem a paramúr és a paragon különbségét rontják el, hanem a mustra és a musta, a báj és a háj különbségét. Hát akkor az én jó vackorom, a szerző és színházvezető, azt fogja írni, tessék figyelni, hetes betét, nagysártok-e dolgon, csodálkozhat nagyon, míg kiderül minden, ami rejtve vagyon. Hoppá! Ilyet Shakespeare nem írt. Ez ugyanis úgynevezett felező 12-es, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6. Zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha pásztor tűzég, őszi éjszakákon, és így tovább, és így tovább. Mik vannak még? Tüzesen süt le, a nyári napsugára, és így tovább. Azt gondolja Arany, hogy hát akkor menjünk egyel tovább. Ha a mieink, hát akkor legyenek a mieink, de hát miért beszéljenek akkor úgy, mint hogyha valami angolok lennének? Hát ez egy idegen versidom. Én már, meg a Vörös Marti Miska, meg a Petőfi Sanyi, hát mi már ismerjük ezeket. Na de hát a vidéken a derék emberek azok úgy nem tudnak verselni. Megoldom én ezt a problémát. Fölolvasom ezt a bevezető szöveget, mindenhol tettem egy ilyen ferde vonalat a cezúránál, tehát a sormetszetnél. 1-2-3-4-5-6, sormetszet, 1-2-3-4-5-6. Tessék figyelni. Nagysátok-e dolgon, csodálkozhat nagyon, míg kiderül minden, ami rejtve vagyon. Ez ifjú Pirámus, bárki megtudhatja, és e szép leányzó, tisbe nem tagadja. Ez a sáros, meszes férfiú fal légyen, mely a szeretőket választja irégyen. Melynek hasadékán két szerető szája, suttogott örömmel, senki ne csodálja. Ez akinél lámpás, bokor van és kutya, a holdat jelenti, mert mindenki tudja, holdvilágon össze jőni nem rettegtek, az Ninus sírjához találkozót tettek. Roppant szellemes egyébként, mert a finom ügyetlenséggel van megírva, olyan finoman botladozik, mint a jó zenebohóc, aki hallatlan ügyességgel mindig egy picit mellé fújja a trombitáját, és kínzóan hamis, de közben röhögni kell az embernek. Még néhány jellegzetes sort kivettem. Innentől kezdve bármit mondanak a mesteremberek, ami az eredetiben jambusba van, azt ő magyaros 12-esbe fordítja. Például, ja ez már igen, megvolt, ez akinél lámpás, bokor van és kutya. Vagy egy másik helyen bejön a fal, magáról beszél, és azt mondja, mégpedig e falat úgy képzelni tessék, vagy később. Mártja kemény kardját kínos kebelében. Remek alliteráció, az eredetiben is van, megoldotta. Vagy... De nem éri, ajkad, csak a meszet nyalom. Ugye, mikor azt mondja neki, hogy hát a falon van egy rés, és megpróbálnak csókolozni a résen keresztül, és azt mondja, hogy csókolj át a falon. Mondja, mire a kislány azt mondja, hogy de nem éri, ajkad, csak a meszet nyalom. És hát a legzseniálisabb sorpár, talán mindenki tudja kívülről, tehát a falról van szó, melyen is keresztül Pirámus meg Tisbe, az két hív szerető, susogának Kisbe. Ugye ebből is látjuk, hogy Tisbének kell mondani, és akkor még ez volt a normális, ahhoz, hogy bejöjjön a rím. Összefoglalva tehát. Érdekes, hogy arany makró szinten, hogy így mondjam, jól oldotta meg a mesteremberek elhelyezését. Ha hátra lépünk egy kicsit, azt mondjuk, hogy Athénhez és a tündérvilághoz képest London, hát az a mi városunk, ahonnan egy órával ezelőtt bejöttünk, és ahova megint előadás után kimegyünk, és amelynek jellegzetes szagát hát érezzük a mesterembereken. Ez akkor feleljen meg Magyarországnak, hát akkor ugyanúgy érezzük a jellegzetes, hogy nem mondjam, háj szagot akkor ezeken a szereplőkön. Hát nem polgárok, mert az itten nincsen igazán, hanem hát akkor legyenek paraszti szereplők, és ezáltal az ekvivalenciát makrószinten megteremtette. Mikrószinten azonban nem. Mikrószinten kifogásolom aranynak az eljárását, ugyanis a trochaikus, hangsúlyos verseléssel a tündérek világa felé tolja el őket. És valóban, a legtöbb produkcióban, a legtöbb olvasmányélményben is valahogy azt gondoljuk, vagy hogy van Puk, meg a mesteremberek, azok, mint hogyha a fák és a bokrok közül bújnának elő, és nagyon, nagyon régiek, nagyon ősiek, nagyon földszagúak, nagyon autochtonak, ahogy tudományosan mondanánk, nem pedig a feltörekvő polgárságnak, nem pedig a városi embereknek, amiket mondjuk már Mikszátnál bőven találunk, meg Bródi Sándornál, meg Szomorinál, meg mit tudom én, innentől kezdve, ugye ez már indul szépen rendesen. Ezt az árat fizette meg, hogy így mondjam, és fizettette meg a színészekkel és a rendezőkkel azért, hogy másfelől zseniálisan áthelyezze, nosztrifikálja a mesterembereket, tehát a magunkévá tegye őket. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon köszönjük, és nagyon érdekes volt. Ugye az a mai esténknek a címe, a főcíme, hogy fordítás vagy ferdítés. És hát ugye Arany Jánoson fölnőtt egy egész generáció, akivel szemben talán majd elsőként hangsúlyosan a nyugat első generációja helyezi szembe magát, akit később úgy neveznek, hogy a szép hűtlenek. Tehát ez a önmagunkká tevés, kulturális kontextusba ágyazás, ez ott már sokkal hangsúlyosabban megjelenik a hitelesség kérdése, mint Arany esetében. De az jutott eszembe, mikor a prológról beszéltél, hogy ez olyan szinten felező 12-es magyaros, hogy egy rosszabb falusi esküvőben még ma is így áll ki az ember, és mondja ott a nász nagy.
Ugye? Igen, a vőfé által írott ilyen kindrímek, vagy kis köszöntők, hogyne?
És hát egy picit csak visszautalnék ez által, mert arról talán nem esett szó, hogy röviden említetted, hogy a rendezői színház, aminek magad is részese voltál, ha csak a 90-es évektől is, hogy azt mondta a rendező, hogy belerendeztél a darabba. A rendezői színház ilyen formában nyilván aktualizált jelentést kér, új fordításokat kér. Én diákjaimnak azt szoktam mondani, hogy ettől ne ijedjenek meg, ugyanúgy, ahogy egy Shakespeare klasszikust ma már filmre úgy visznek, de színpadra is úgy alkalmaznak, hogy egészen a mai millióbe helyezik el, hogy ezek a saját fordításaidban, mert itt most nyilván Arany Jánosról beszéltél, hogyan tapasztaltad, és akkor a kérdés lényegére térek, mennyire jelentettek átmenetiséget, időszakot, egészen pikírt leszek, hogyha tetszik, Arany János a Szent Iváni Jálommal Nagy Szalontán nagyot bukott. Tehát volt-e rá fogadókészség, ez vajon a fordító kérdése csak, vagy a befogadó közönségé? Köszönöm szépen.
Hát az, hogy ő nem tudott sikeres színházat csinálni, az a közönségen és a közegen múlott. Hát bár az még nem ez a szöveg volt, ugye, az egy előző szöveg volt. Aztán, amikor ez már Pesten elkezdett ugye a Nemzeti Színházban menni, nagyon nagy siker volt, és nagyon szép volt. A rendezők igazából azért a fordítónak nem szabad a rendezőre nagyon hallgatni. Legalábbis én úgy szoktam fordítani, hogy én csak úgy, hát hogy mondjam, úgy a felhőknek fordítok. Én azt mondom, hogy én most lefordítom a darabot, és ez. És aztán a rendező csináljon vele, amit akar. Mert a szöveg az enyém, azt én kinyomtatom, talán majd másutt is fog menni, úgy is szokott lenni, és ott majd megint más csinálnak vele. Tehát én nem hagyom magam, de nem is nagyon szokták forszírozni a rendezők, hanem csak azt mondják, hogy jó van, akkor ugye majd ebből húzhatunk, meg csinálhatjuk, mondom, parancsoljatok. Tehát én beszállítom a szöveget, és rájuk bízom, hogy mit csinálnak. Én elképzelek valamit, és igyekszem semleges maradni. Tehát ilyen erős belenyúlásokat, mint arany ezen a ponton én nem mernék megengedni magamnak. Ez rettenetesen jó, nagyon eljátszott ezzel. Tehát láthatóan élvezte, és ezt az ötletét tehát csodálatosan kifejtette. Én hát visszamentem, jó, hát közben eltelt 150 év. Ma már vannak rendes kispolgárok, akik azt hiszik, hogy ők műveltek, és akik mondják, hogy kenjél magadra egy kis oktogont, meg exhumálom magam, és így tovább. És lehet, hogy német származásúak, és lehet, hogy zsidó származásúak. Ma már ez sem érdekes, mert az egész mind összekeveredett, és hát van egy ilyen urbanizált polgárság. Ezért nekem ilyen értelemben könnyebb volt, és a jambust próbálják az én mesterembereim megcélozni. Ilyen magyaros nincs benne. Sőt, az egyiket úgy hívják, hogy Winkli az asztalost. Meggondoltam, hát azért a svábságnak is adjunk egyet. Hát ők hozták be az ipart Magyarországra.
Nagy élvezettel hallgattam Nádasdy professzornak az előadását. A Miskolci Színházban, a Nemzeti Színházban jártam nem régen, és ott is egy ilyen Shakespeare átiratot láttam, mégpedig Ahogy tetszik. Ez volt a címe az előadásnak. Hát Shakespearehez, mint a rendező be is vallotta, nem nagyon sok köze volt, de azért ugye vannak ezek az örök életű témák, és mindig vannak az aktualitások. Na most már a darab címe is úgy volt írva, hogy teljesen egybe és kisbetűvel, tehát az egész egybe, hogy ahogy tetszik. Tehát mint egy válvonással mondhatnánk, hogy hát ahogy tetszik. Tehát ahogy a közönségnek is tetszik, vagy ahogyan játsszuk. Úgy tetszik. Úgyhogy vannak ilyen variációk, és ahogyan haladunk ugye a századokról századokra, szükségesek az új fordítások. Erről is meggyőzött engem ez a Nádasdy Ádám előadás. Úgyhogy köszönöm szépen.
Én tudtam erről a Miskolcról, mert elkérték a szövegemet, és hát, hogy én hozzájárulok-e, hogy ők ennek alapján dolgozzák ki az előadást, mondtam, hogy hozzájárulok. Fizetnek valamit, és vigyék.
Hadd idézzek egy színészi reflexiót. A közelmúltban olvastam egy interjút, és az egyik Hamlet színész, ugye Nádasdy Ádám újrafordításában játszotta el ezt a színpadon, úgy fogalmazott, hogy amikor arany szövegében játszotta el ezt a darabot és szerepet, akkor olyan volt, mintha vaspáncélban kellene mozogni a színpadon, és amikor Nádasdy Ádám szövegével, akkor olyan, mint a tréningruhában könnyeden.
Tanár úr, nekem nem mű, de fordító vagyok, és eléggé komoly problémát okoz, hogyha ismerem az alapművet, és azt nekem élveznem kéne, de nem tudok odafigyelni, mert teljesen leköt az, hogy hogyan lett lefordítva. Az érdekel engem, hogy ön ezt hogyan éli meg, akár olyan művekkel, amelyekkel hónapokat foglalkozott, akár olyan művekkel, amelyeket csak ismer.
Arra gondolt tehát, hogy én elkezdem fordítani mondjuk a Hamletet, és tudom, hogy van Arany János fordítás, így érti?
Hogy olvasod az Arany János?
Vagy akár miközben mondjuk néz filmet idézetekkel, mit gondol közben, vagy a darabot is tudja, hogy ezt lehetett volna másképp is fordítani. Idegesíti-e, vagy élvezi-e, tudja élvezni?
Igen. Ó, hát igen, a feliratos film az rettenetesen fárasztó. pláne ugye, ha az ember érti az eredeti szöveget is, mert akkor állandóan azt kell nézni, de hát nem is azt mondta. Meg hogy hát jó, a felirat szükségében rövidebb, ugye, mint ami elhangzik, és akkor most mit hagyok? Igen, igaza van, én is ezt hagytam volna el belőle, de hogy közben most mit csinálnak, hogy szeretik egymást, vagy gyűlölik egymást, arra alig marad idő, rettenetes, fárasztó tud lenni. Én például valamicskét tudok spanyolul, mert olaszul nagyon jól tudok, és hát a spanyol hasonlít, tanultam is. A múltkor egy spanyol nyelvű filmet néztem meg felirattal, hát csurgott rólam a verejték, mert úgy éreztem, mintha spanyol nyelvórán lennék, mert állandóan kellett néznem, mert tényleg most ezt, igen, ezt a szót ismertem, ezt mondtam. Hát ez valóban nehéz. Amikor színházban vagyok, akkor azért ez nem zavar, kivéve, amikor jó, hát a idegen társulat felirattal ott is előfordul ilyesmi.
Bárász Péter vagyok, én műfordító vagyok, nem csak fordító. Egy picit szeretnék a színész reflektálására reflektálni. A Szovjetunióban volt egy Vlagyimir Vyszotszky, aki az arany korában készült Hamlet fordítást tréningruhában játszotta. Az egy fantasztikus darab volt. Nem tudom, látta-e valaki, Nádasdy Ádám úgy látom bólogat, talán látta, vagy talán filmen. Érdemes megnézni a filmet. Attól, hogy tréningruhában van, egészen más Hamlet lett, pedig korabeli a fordítás. Jó, nem Shakespeare korabeli, de 19. századi a fordítás. Ádám, én pedig azt szeretném kérdezni, most színdarabfordításokról beszélünk. De nem csak színdarabokat fordítunk. Amikor te lefordítasz valamit így magadnak, most nem tudom pontosan idézni, hogy milyen kifejezéssel mondtad, és utána menjen a saját útjára. Majd az egyik rendező csinál belőle valamit, a másik rendező csinál belőle egy harmadikat. És amikor csak könyvet fordítasz, abból az olvasónak kell csinálnia valamit. Kérdőjel.
Nem szoktam könyvet fordítani, ez az igazság. Nem. Hát Aranynak is szembe kellett ezzel nézni. Ugye ő előtte a Hamletet például Vajda Péter fordította évtizedekkel korábban, aki rutinos színházi ember volt, rendező, dramaturg, és csinált egy nagyon jó magyar fordítást, ami népszerű volt, mindenütt ment, és mindenki tudta, minden magyar színész, hiszen akkor sokat vándoroltak, más társulatban játszottak, nem volt probléma, hogy azt a szerepet tudja, mert be tudott lépni. Ezt onnan is tudom, hogy amikor az Arany előjött a Szent Ivánéjével, meg a Hamlettel főleg, akkor nagyon nagy berzenkedés fogadta a színházi szakma részéről, hogy miért kell ez. Hát tudjuk a Vajda Pétert, az megvan, de első szótal azt mondják, tessék holnap lemenni Miskolcra és eljátszani Gertrúd szerepét, hát rendben, megyek, megcsinálom. Mi ez az új szöveg, és ráadásul nehezebb, mint a Vajda Péter, mert az Arany igényesebb volt, hát hogy mondjam, mint egy goblen, amit jobban kihímezett, míg a Vajda Péter egy nyomókarton ruhára tette föl az egészet, de érthető volt. A nagy monológ első sora, to be or not to be, that is the question, mondja Hamlet, és Arany úgy fordította, hogy a lét vagy nem lét kérdése ez. És a Vajda Péter meg úgy fordított, hogy lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Hát egy színházi rutinos embert látjuk mögött, tehát ez jobban átjön a Rivaldán, ahogy mondani szokták, és az Arany kénytelen volt meghátrálni, és kénytelen volt a saját fordításába, először csak egy lábjegyzettel, hogy elfogadható Vajda Péter variánsa is, amely lenni vagy nem lenni, majd a következő kiadásban már legyintett, és már úgy van, de ő nem ezt írta, hanem azt írta, hogy a lét vagy nem lét kérdése ez, ami mondjuk őszintén nem jó, nem hangzik jó, mint egy filozófia tankönyvből volna, míg az angol ugye olyan ravaszul van megírva, hogy filozófia tankönyv is lehetne, de lehetne egy mindennapi mondat is. Íme egy példa arra, hogy hát ő is szembesült azzal, hogy amikor a színházi a kezébe kerül valami, akkor már nem nagyon lehet mit csinálni.
A további